Amióta megjelentek a kriptopénzek, például a Bitcoin vagy az Ethereum, hogy csak a legismertebbeket mondjam azóta, gyakorlatilag havonta találkozni olyan közleménnyel a nagyobb jegybank részéről, miszerint nem életképes pénzforma vagy befektetési eszköz, mert rendkívüli árfolyam ingadozásaik vannak a kriptoknak, de hogy nem egyébként késlekednek saját digitális pénznemek kibocsátásával a nagyobb jegybankok, vagy legalábbis mindig megígérik, de hát sok minden nem történik. Egyben Penz Józseffel, az M4 privátbankár.hu munkatársával beszélgetünk a következő percekben a kriptókról. Viszonylag te beleástad, sőt, egészen bizonyosan beleástad magad ebbe a világba. Mi most jelenleg a helyzet a kriptók táján, mert rengeteg mindent olvasni, kiszerettek belőle, aztán valaki persze azt mondja, hogy erről szó sincs, csak több éves ciklusos mozgásokról van szó. Te ezt hogy látod most?
Én úgy gondolom, hogy mindez egyszerre is igaz lehet. Valószínűleg a kis befektetők tényleg nagy mértékben kiszerettek ebből a dologból, sokan sokat veszítették, elfordultak tőlük, nem látják jelenleg, hogy miért kellene kriptovalutát vásárolniuk, de az is igaz, hogy megfigyelhetők voltak eddig legalábbis körülbelül 4 éves ciklusok ezen a piacon, és sokan arra számítanak, hogy ez folytatódni fog, hát 2024 tavasza után meglátjuk, akkor van a következő úgynevezett bitcoin feleződés, ami ezeket a ciklusokat állítólag mozgatja, vagy eddig mozgathatta. Egy pillanatra visszatérve oda a jegybanki pénzekhez, hogy azok miért nem indultak el, ha már a bevezetőben felhoztad, szerintem azért, mert egy extrém nagy reformot jelentenének a pénzügyi rendszerben, és erre a jegybankok nagyon nehezen szánják el magukat, főleg úgy, hogy nem készítették azt nagyon-nagyon-nagyon alaposan elő, hiszen hogyha az emberek a jegybanki fizetőeszközökben, a CBDC-kben, digitális fizetőeszközökben tartanák a pénzüket, akkor nem tartanák a bankokban, és ha nem tartanák a bankokban, akkor a bankoknak nem lenne miből, illetve legalábbis ez a forrás kiesne, amiből tudnának hitelezni, tehát a jegybankok életét is eléggé, nem csak a jegybankok meg az emberek életét, hanem a kereskedelmi bankok életét is alaposan felforgatná, sokan attól tartanak, hogy meggyengülne a stabilitásuk, vagy a...
A helyi valuták stabilitása is meggyengülhetne?
Nem tudom, hogy a helyi valuták értékére ez mennyiben lenne befolyása, elvileg nem kéne, hogy legyen, de elképzelhető. Meg mi van akkor, hogyha valamilyen műszaki probléma merül fel, és az emberek elkezdenek menekülni, mert nem működik rendesen ez a jegybanki pénz. Nagyon-nagyon sok kérdőjel van, és egy nagyon bonyolult kérdéskör. Nem csak arról van szó, hogy a mobilomon az X kereskedelmi bank alkalmazása helyett a jegybank CBDC alkalmazását futtatom.
Mi lehet vajon, vagy van érdemes-e úgy feltenni a kérdést, hogy a kriptók mikor kerülhetnek hagyományos értelemben forgalomba, tehát hogy akár bármelyik boltban fizethetnék velük, vagy igazából nem érdemes ezt a kérdést feltenni, mert nem erre találták ki ezt a fajta fizetési formát, befektetési eszközt.
Akkor kezdjük azzal, hogy nincs olyan, hogy kriptó. Eredetileg a bitcoint arra találták ki, hogy fizetőeszköz legyen, egy olyan decentralizált kormányoktól, jegybankoktól független fizetőeszköz, amelyet az emberek mindenféle engedély nélkül és mindenféle előírások nélkül szabadon tudnak használni. Ám a bitcoin csak egy, és vannak ugyan klónjai, de ezekből nagyon kevés van, illetve kevés bizonyult kicsit is életképesnek, úgyhogy az egész kriptovaluta piacnak szerintem kevesebb, mint egy 10%-át teszi ki a bitcoin és a klónjai darabszámra természetesen, mert egyébként például tőkeértékre a bitcoin súlya igen nagy. És egyben ez a fizetési eszköz funkció is, amire eredetileg kitalálták, ez csak egy a sok közül. Ma már a legtöbb kriptovaluta, hogyha megnézzünk egy hosszú listát, akkor teljesen másról szól. Arról szól például, hogy egy online játékban különböző eszközöket vásároljunk, eladjunk, vagy NFT-ket, azaz digitális műalkotásokat, különböző más digitális értékeket adjunk, vegyünk, és ezt le tudjuk ezzel bonyolítani. De vannak olyan kriptovaluták, amelyek például a file tárolás decentralizációjára, a felhőben való adattárolás reformjára szolgálnak, és ezt a területet szeretnék megreformálni, megint mások egy esetleg valamilyen közösségi média alkalmazás, vagy média alkalmazás, vagy videó megosztás területén szeretnének valamilyen újat hozni. Ezek egyfajta vállalkozások, vállalatok, tokenjei, érméi, amelyekkel különböző területeit az életnek szeretnék megreformálni, és sok esetben inkább részvénynek tudnám őket leírni, vagy olyan kuponokként, amelyet különböző vállalatok használnak, például árengedmények, vagy különböző kereskedelmi akciók lebonyolítására. Olyan is van, amely különböző tulajdonságokat egyesít egymással, de nagyon mások tudnak lenni, mint a bitcoin.
Ugyanakkor ezek a vállalatok, gondolom, a nap végén, vagy amikor zárnak egy negyedévet, továbbra is euróban, dollárban, vagy a saját valutájában számítják az árbevételüket, nyereségüket, vagy adott esetben a veszteségüket. Van így, amíg nem egymás között kizárólag ilyen pénzekben üzletelnek így, nem tudom, hogy jó szó ez az, hogy van-e értelme, de hogy lehet, hogy ebből a létből sosem fognak tudni kilépni ezek az eszközök?
Hogy meg tudnak-e szabadulni a dollártól, eurótól és a hagyományos pénzektől? Vannak olyan, én szerintem ez teljesen képlékeny, mindenki azt használ, amit akar. Vannak például olyan árfolyam követő rendszerek, ahol beállíthatod, hogy te bitcoinban, ethereumban, dollárban vagy miben akarsz számolni, van, amely kettőt jelez egyszerre. Nagyon sok olyan kriptodeviza rendszer, ami ilyen vállalatszerűen működik, és rendes bevétele van, és nyeressége van, az vagy a saját devizájában számol, vagy Ethereumban számol, vagy dollárban számol, vagy ezek valamilyen kombinációjában számol. Vannak tartalékaik, tehát az elért bevételből, nyereségből egy részét maga a protokoll félreteszi saját treasury-ként, azaz kincs,
tartalékként.
És az is lehet, hogy mondjuk 5 vagy 10 vagy 15 féle különböző kriptodevizából áll, hogy ezt most Ethereumban, vagy Bitcoinban, vagy dollárban szeretnék nyilvántartani, ez teljesen az ő döntésük kérdése. Én nem gondolom azt, hogy a dollár meg fog szűnni a következő 100 éven belül, mint sok más kriptovaluta rajongó, de azt sem gondolom, hogy a Bitcoin meg fog szűnni a következő 100 éven belül, mint sok kriptovaluta ellenes ember. És ha még mind a kettő van, akkor addig mindenki eldöntheti, hogy miben szeretne számolni.
Várható egy újabb nagy felfutásra szerinted akár a Bitcoinnak, akár az Ethereumnak, illetve a hozzá kapcsolódó vagy hasonló jellegű kriptoeszközöknek, ha mondjuk az infláció még a jelenleginél is jobban tombol majd?
Jó kérdés, mert igazából most azért alacsony az árfolyamuk, mert az infláció tombol, a jegybankok emelik a kamatokat, és emiatt szinte minden kockázatosabb eszköz, legyen az technológiai részvény, de akár még az arany árfolyama is valósággal stagnál, pedig nem feltétlenül kellene. Tehát a kockázatosabb eszközöknek a jelenlegi makrogazdasági környezet nem tesz jót, és ez a makrogazdasági környezet még könnyen fennmaradhat minimum hónapokig, de akár évekig is, így könnyen lehetséges, legalábbis az utóbbi idők tapasztalatai azt mutatják, hogy a kriptoeszközök erősen követik a részvényeket, különösen az amerikai technológiai részvényeket, így könnyen lehetséges, hogy még hosszú ideig a medve lesz az úr ezen a piacon. Kérdés, mi lesz azután, hogyha végre véget ér majd a kamatemelési ciklus, a magasabb inflációkora, hogyha valamiféle normalizálódás következik, akkor lehetséges, hogy robbanásszerű emelkedés történik ezen a piacon is, vagy legalábbis egy egészséges újabb emelkedő szakasz kezdődik, de ezt sem tudjuk biztosra venni. Azért vannak itt más tényezők is, például az, hogy mennyire sikerül kisbefektetőket újra mozgósítani és bevenni bevonzani erre a piacra, mennyire lesznek sikeresek azok a fejlesztések, amelyek most folynak, rengeteg különböző játék, média platform, iszonyú sok fejlesztés történik. Jár nekem egy hírlevél például, amiben van egy szakasz, ami felsorolja, hogy a kriptodeviza szektorban milyen tőkeemelések, tőkebevonások történtek, hedge fundok, kockázati tőketársaságok időnként raknak pénzt különböző kriptoprojektekbe, és nem múlik el olyan hét, hogy pár százmillió dollár nem menne bele 4-5-6-7-8-9 projektbe. Óriási pénzek mennek oda is, nagy fejlesztések folynak, és lehet, hogy egy-két év múlva nagyon másképp fog kinézni a gyakorlati felhasználása ezeknek a kriptovalutáknak.
Miben változhat ez? Sokszor emlegetjük a blokklánc technológiát, ami például már alkalmas, akár mondjuk szerződések megkötésére, ez leginkább a biztosítási szektorra jellemző, vagy nem tudom mennyire jellemző, de ott már alkalmazzák ezt. Akár technológiai cégek egymás között már alkalmazzák ezt szerződéskötéssel? Tehát lehet, hogy nem is találkoznak a felek, de így kötnek szerződést?
Nem tudom, hogy a technológiai cégek ezt használják-e egymás között, valószínűleg nem, mert ennek megvan náluk a bejáratott apparátusa, és nem feltétlenül kell hozzá a blokklánc. A blokklánc szerintem ott lehet nagyon hatékony és jó, ahol nagyon sok apró pici szerződés van tömegestül. Tehát a biztosításnál is szerintem leginkább például az utasbiztosításnál merült fel, hogy blokklánc technológiát használjanak, és van is olyan biztosítás, amit már Ethereumban lehet megkötni, repülőgép járat késési biztosítás például. Ez egy tömegtermék, és ott lehet, hogy hatékonyság növekedést és gyorsaságot és sok más előnyt hoz a blokklánc. Más területeken is szerintem itt van igazán előnye, és nem a nagyvállalatok egymás közötti viszonyában.
Érdekes egyébként, hogy pont a járat késéseket említettem, most ez tömegével fordul elő, tehát nem tudom, hogy mennyire élesedtek ezek a szerződések, de hogyha sokat kötöttek, akkor bizonyosan. Eidenpenz Józsefet, az M4 privátbankár.hu munkatársát hallották. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és jó munkát neked, szervusz!
Neked is, szervusz!